Szépítők, a Halas Rádió szépségápolási magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Mészáros Erikát hallják a mikrofon mögött, mai vendégem Tóth Edit stílus tanácsadó, és egy nagyon különleges témával fogunk kezdeni, ami ugyan az öltözködéshez tartozik, de mégis kicsit más, mindjárt eláruljuk a hallgatóknak. Szeretettel köszöntelek.
Köszöntelek, Erika.
Sokat beszélgetünk már arról, Edit, hogy mit és hogyan érdemes viselni a ruházatunkon, de hogyha egy emberre ránézünk, akkor az arc kerül előtérbe, és ott bizony van egy olyan kiegészítő, amit sokaknak úgymond muszáj használni, ez pedig a szemüveg. Hogyan is néz ki ez a dolog? Hogyan lehet jól választani egy szemüveget, egy arcot? Csak úgy nézzük meg, hogy hogyan kell ebbe belekezdeni.
Mint ahogy említetted, hogy bizony van, akinek nélkülözhetetlen kellék, és úgymond muszájból kell használni. Ez az egyik fő érv, de ugye beszéltük azt, hogy a szemüvegnek nagyon nagy jelentősége van az arc szempontjából, ugyanis az arcnak a középső részén helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy ezáltal a figyelem központjává válik. Egyben lehet kiegészítő is, egyben dísz is, és egy nagyon fontos és nélkülözhetetlen kellék is, mert aki tudja már, hogy milyen szerepet tölt be az életébe, tudja azt, hogy bizony nagyon nagy segítséget nyújt, és mondhatjuk azt, hogy bizonyos esetekben nélkülözhetetlen. De a funkcionális háttere mögött viszont ott van az, hogy hasznos is lehet nem csak a látásunknak, hanem a külsőnk számára is.
Milyen alapszabályokat kell figyelembe vennünk, hogyha elmegyünk és szemüveget választunk? Szerintem óriási paletta van most így nyitva mindenki előtt, de mégis mi az, ami tényleg a saját karakterünkhöz jó?
Aki már betoppan egy ilyen nagyon szép üzletbe, és amerre csak néz, őrült mennyiségű kavalkád van, színbe, formába, kinézetbe, és bizony látjuk ezt a temérdek mennyiséget, és olyan rémisztő, hogy ebből a sokból én vajon hogy fogom megtalálni a magamnak a legmegfelelőbbet, vagy a legjobbat. És bizony ebben szabályok vannak, amik talán, hogyha most így egy kicsit végigmegyünk ezeken, segítséget fog abban nyújtani, hogy időben is gyorsabban tudjunk ezen a feladaton túl lenni, és az eredmény is olyan legyen, hogy elégedettek legyünk. Mert azért itt ez egy fontos döntés. Mert nem csak ugye a funkció az, hogy jól lássunk vele, meg a szemünknek kellő működést biztosítson, hanem ugye itt a kinézet is, meg hát mondjuk az ár is. Tehát a döntés, hogyha nem jól sikerült, akkor azért elég hosszadalmasan nyúlik, mert ezt a szemüveget minimum egy év, jobbik esetben, de lehet, hogy kettő évre is vásároljuk, és akkor azért ebben az idővallumban elég sokat kell őt nézegetni, és ha nem kényelmes, nem jó, nem érezzük benne magunkat jól, akkor bizony nem volt szerencsés a választás. És hát ehhez szeretnék egy pár hasznos tanácsot, tippet adni, hogy milyen szempontok szerint induljunk neki ennek a nagy feladatnak. Ugye a korábbiakban beszéltünk az öltözködés szabályairól, és ott említettük azt, hogy milyen típushoz tartozik valaki, és milyen színcsoport érvényes. Most ugyanez a szemüvegnél is, ugyanígy ez a törvény szintén létezik. Tehát, hogyha én egy hideg típusú ember vagyok, tehát a hideg színek állnak nekem jól, akkor bizony a szemüveg színek is ugyanígy dominánsak lesznek a hideg árnyalat felé. Ha viszont meleg típusú vagyok, szintén ugyanez érvényes, és akkor még ugye korábban beszéltük azt, hogy vannak arcformák, ami szintén, tehát ez a forma borzasztóan meghatározza azt, hogy melyik lesz nekünk számunkra a megfelelő keret. Mert hogyha a kerek az arcunk, a szemüveggel lehet nyújtani, ha széles az arcunk, vagy hosszúkás az arcunk, akkor a szemüveggel lehet szélesíteni. Tehát nem csak mint funkcionális jellegét tudjuk élvezni a dolognak, hanem azt, hogy előnyösebbé válik, jobban érezzük magunkat, és akár egy öltözék kiegészítője is lehet, és nem csak mint elmaradhatatlan szükséges kellék.
Rögtön folytatjuk a beszélgetést, méghozzá azzal majd, hogy mit jelent az, hogy felpillanó teszt, hogyan is tudjuk letesztelni magunk, hogy tényleg mennyire tetszik vagy áll jól ez a szemüveg, és hogyan választottunk az adott szabályok alapján, amiket eddig említettél. Maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Szépítők, a Halas Rádió szépségápolási magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést méghozzá a szemüvegről Tóth Edit stílustanácsadóval. Nem olyan könnyű jó szemüveget választani, ami igazán passzol hozzánk, és bizony azt hiszem, hogy akik ezzel próbálkoztak, tudják, hogy azért nem egy egyszerű feladat. A felpillantó tesztet említetted, ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Pontosan mit is jelent? Azért ezzel sok mindent le lehet mérni, hogy jó-e ez a keret.
Az a fontos ennél a tesztnél, hogy mikor kiválasztunk egy szemüvegkeretet, akkor ezt nem tükör előtt fogjuk felhelyezni, úgyhogy elhelyezzük, helyére rakjuk, és a fülnél jól áll, az orrnál jól áll, és mikor már biztosak vagyunk benne, hogy na alkalmas arra, hogy megtekintsük, a kész felhelyezett szemüveget ekkor tekintjük meg vissza tükörből. És ez egy olyan belső sugallatot fog adni, mert látjuk az összképet, nem láttuk a folyamatát, mikor felhelyeztük, viszont az összkép nagyon sokat árul el abban, hogy mit tükröz vissza. Mert mindenkinek van egy belső kis érzelmi világa, egy ilyen kis jeladó rendszer, ami mindig súg egy kicsit, hogy na ez vajon jó, jobban érzem magam, vagy éppen jó, ez most nagyon nem jó. És akkor megyünk tovább.
Hát mi is megyünk tovább, és bizony van szűkíthető szempontsor, ami alapján azért egy kicsikét talán kevesebb szemüveget kell magunk elirakni, hogyha választani szeretnénk. Nézzük a formai feltételeket. Mi az, amire vigyázni kell?
Két nagy fő szempont van, ugye a formai sajátosság, és ugye majd ezután tárgyaljuk ki a színek világát. Igen, hát a forma. A forma az elsődlegesen ugye az arcformához kell, hogy ezt csatoljuk, és azon belül is az, hogy keskeny, kicsi arcról van szó, ugye ilyen esetben nem szabad markáns, erős keretet választani, hanem vékony és keskeny keretet, vagy vannak olyan szemüvegek, amelyeknél félkeretes, tehát nem öleli körbe, az is nagyon jó, vagy akár a vékony kis keskeny arcnál ideális az is, amikor minimális a keret. Tehát mondhatom azt, hogy szinte úgy van összeépítve a szemüveg, hogy nem is nagyon feltűnő, hogy van. Tehát a kicsi arcnál ez egy nagyon jó szempont lehet. Utána következik a széles és durvább arcvonások. Itt az erősebb keretek a dominánsak, annak ellenére, hogy erősebb vonások vannak, az erősebb domináns kereteket lehet bátrabban választani.
Sok minden megy az arcon egyébként, ami befolyásolja ugye a szemüveget, hiszen itt azért a szemöldök, az orra szemre is figyelni kell. Ezeknek Igen. az arányosságait hogyan kell figyelembe vennünk?
Igen, tehát a szemüvegnek, amikor már felhelyeztük, fontos az, hogy a szemöldök magasságán nem lóghat túl. A legideálisabb az, hogyha követi a szemöldök vonalát. Ugyanígy az alsó határ is, az orr cimpának az alsó részénél szintén nem érhet túl, és van még egy, hogy a halánték középpontjánál sem érhet túl. Tehát igazából a legideálisabb, hogy a halánték középpontjáig ér, mert ha a középpontig nem ér el, akkor azért nem jó, ha azon túl ér, akkor meg azért nem jó.
Nézzük most meg igazából az arcformákat. Mi az, amit nagyon nem szabad használni vagy alkalmazni keretválasztásnál, például azoknak, akik kerekarcúak?
A kerekarcú az az egyik legélesebb és harsányabb figyelemfelhívás, tehát a kerekarcúaknak kerekformájú szemüveget sajnos tilos. Mert ugyanis azzal még inkább a kerekséget hangsúlyozzuk ki, egy ilyen kis mókusz szemecskéket hoznak elő, tehát ez abszolút nem előnyös. Ez az egyik, amire nagyon-nagyon figyelni kell. A kerek arcra inkább szögletes vagy enyhén kerekített vonal az, ami inkább ideálisabb. De amit mindenféleképp kerülni kell, a kerek szemüvegeket, az nagyon-nagyon ellentétben van mindennel.
A hosszúkás arcot is nézzük meg, nekik mik az irányadók?
A hosszúkása sokkal előnyösebb helyzetben van. Ott lehet a szélesebb kereteket és az egyenes vonalú szemüvegeket. Mert mindig az egyenes vonal, az mindig széltébe erősít, mint hogy a ruhának is a csíkozása, ha egy övet húz föl valaki, az is az egyenes vonalakkal mindig szélesítünk. Tehát a hosszúkás arcnak kimondottan az egyenes vonalú szemüvegek, vannak ilyen kimondottan csík szemüvegek, így is szoktuk említeni, a hosszúkás arcúaknak teljesen ideális.
Itt van még a négyszögletes arc, talán ebben a háromban lehetne nagy vonalakba belerakni az arcformákat, nekik mit ajánlasz?
Tehát a négyszögletes arznál a lekerekített formák és a szemöldök felé futó keret. Tehát ez nagyon fontos, hogy az erősebb vonást ezzel a kerekített formával lágyítjuk, és egy kellemesebb, barátságosabb és finomabb arcot varázsolunk ezzel.
Az arcformák után nem sokára folytatjuk, hogyha az orrunknak a mérete mondjuk kicsi vagy nagy, akkor mit érdemes választani? Maradjanak velünk!
Szépítők, a Halas Rádió szépségápolási magazinja.
A szemüvegválasztásról beszélgetünk Tóth Edit stílus tanácsadóval, hogy milyen keretet is érdemes választanunk. Az arcformákat végigbeszéltük, de itt a kicsi arcnál van még egy dolog, mielőtt az orrokra térnénk rá. Mi az, amit a szemüveg keretnél nagyon figyelembe kell venni, hogyha valakinek picike az arca?
Igen, a kicsi arcnál a szemüvegnek a szárak, tehát ahogy vannak rögzítve, az mindenféleképp a felső szögletébe, tehát a lencsének a felső szögletéhez kell, hogy rögzítődjön. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha az alsó rész is kiszélesedik, akkor teljesen átveszi a szemüveg a domináns szerepet, és maga az arc szinte eltűnik mögötte.
Az arcon leginkább ugye a központi helyen az orrunk van, és szerintem ez rendkívül meghatározó, hogy milyen szemüvegkeretet válaszol valaki. Mondhatnám, hogy csúcsba dobhatja az előző szempontokat, hogyha mondjuk az orr az, ami elvonja a figyelmet. Hogyha valakinek nagy orra van, akkor mi az, amit nagyon-nagyon-nagyon figyelembe kell vennie, hogy ezt egy picikét tompítsa?
Aki már jártas a szemüvegek világában, az tudja, hogy ha arról beszélünk, hogy alacsony nyereg, az mit akar. Tehát azt jelenti, hogy külön alátámasztása nincs a szemüvegnek, hanem maga a keretből van összeépítve a nyeregrész, és ez ezáltal az orra rá tud feküdni, és nem hangsúlyozza ki az orr nagyságát. Ha még erre egy ilyen kis papucsocska még külön rámenne, akkor még hosszítaná és nyújtaná az egyébként is nagy orrot. Tehát arra kell töregetni, hogy olyan keretet válasszunk, aminek külön ilyen tartó papucsocskája nincs, hanem maga úgy hívják ezt, hogy alacsony nyereggel rendelkezik ez a szemüveg.
Mit kell figyelembe venni annak, akinek kicsi orra van? Azért nyilván ez is nagyon meghatározza a szemüvegválasztást.
Igen, hát ugye az ellentétes nézet, a magas és körbefutó egyszerű nyereg. Tehát a magas az azt jelenti, hogy a kis tappancsocskákkal tudjuk emelni, meg tudják állítani azt, hogy milyen magasságba helyezkedjen el, és ez segíti azt, hogy nem kebelezi be a szemüveg, úgymond az egyébként is pici orrot.
Hogyha már minden szempontot figyelembe vettünk, és sikerült jó szemüveg kereteket magunk elé tenni, akkor bizony jön az, hogy igazából milyen színvilágot válasszunk. Nézzük, hogy itt mik az irányadó elvek, mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni.
Én már ilyen notorikusan állandóan a tavasz, tél és az ősz és a nyárt hajtogatom, hát bizony most sem hagyhatom ki, mert bizony a stílusba, a stílus tanácsadásnál besorolásba került az, hogy ki milyen típus, az ő természetes színei alapján, és bizony itt sem hagyhatjuk ezt ki semmilyen szinten. Itt is ugyanúgy a színvilág, hogy melyik színvilág csoport kell, hogy nekem megfeleljen a szemüveg színekbe, ugyanúgy dominánsan benne kell lenni, annál is inkább, mert a színvilágunkhoz építjük fel a ruháink színvilágát is, és úgy az ideális, hogyha ehhez a színvilághoz harmonizál a szemüveg is. És ezt a törvényt továbbra is szem előtt kell tartani. Tehát a tavasszal kezdeném. Említettük, hogy ő a tavasz, az egy meleg színvilág színcsoporthoz tartozik. Ezért a meleg színek közül kell választanunk kereteknek a színét is, és az elefántcsont, aminek van egy enyhés sárgás arany árnyalata, teljesen ideális. A kereteknél a fém keretek színe, az mindenféleképp az arany árnyalatot képviselje. A világos, meleg szürke, még az is belejöhet. Világos barna, krém színű, tengerészkék, arany és a meleg szürke. Ez, ami mindenféleképp ajánlott, amit ki szeretnék emelni, kerülendő, a fekete, a vörös és az erős színek. Ugye a tavasznak mondtuk régen, hogy a párja az ősz, mert ugye mind a két színvilága a meleg csoporthoz tartozik, tehát az ősz típusú embereknél ugyanúgy az arany, a barna, mint ahogy felsoroltam a tavasznál is, ugyanúgy az aranyszínű keretek és az arany irányába húzó bármilyen dísz a szemüvegen vagy kiegészítő rajta szerepelhet. Ugye a másik ellentétünk a tél és a nyár típusnak a hideg színek. Itt viszont ugye át kell váltanunk, az aranyt el kell felejtenünk, bizony az ezüstnek a világát, az ezüstök színárnyalatát, a szürkéig, a bordósvörösig, a töltfehér, rózsaszín, ezek mind jöhetnek, antacit, kék, tehát ez a, ami ugye a hideg színek csoportjára hívnám fel a figyelmet, tehát mint színvilág érdemes ezek között nézegetni, és ezeket próbálgatni, mert bizony ezek fogják létrehozni azt a harmóniát, ami segíti majd a ruhánkat is, meg az összképünket is.
Köszönjük szépen az infókat, bízom benne, hogy a hallgatóknak sikerül tényleg nagyon jól választani így szemüveg keretet, és boldogan tudják majd hordani akár 1, 2 vagy 3 évig is. Folytatjuk tovább a beszélgetést, maradjanak velünk, hiszen a szépségápolásra fogunk most rátérni, amelyeket otthon házi szerekkel is végezhetünk, és ősszel és télen nagyon ajánlatos.
Szépítők, a Halas Rádió szépségápolási magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést Tóth Edit stílus tanácsadóval, és a szemüvegkeretek után a szépségápolás kerül most terítékre. Bizony ősszel és télen azért megviselődik, mondhatnánk, sok minden részünk, akár a bőrünk, akár a hajunk, minden, ami rajtunk van. Induljunk el a hajon. Mi mindent lehet ilyenkor segíteni, hogyha ősszel vagy télen látunk valamit, ami a hajunkon nem működik jól?
Hát bizony az ötlettár elég széles, de viszont most egy kicsit a házi otthoni praktikákra szeretném felhívni a figyelmet. Mert ez egy jó időtöltés is. Most már nem annyit töltünk időt a szabadba, sokkal több olyan időnk szabadul fel, amit a négy fal között, mert hát bizony itten pakolásokkal szaladgálunk a hajunkon, a fejünkön, tehát azért ez inkább a négy fal közé tartozik, de viszont egy nagyon hasznos időtöltés is egyben, és nagyon eredményes is, és egy kicsikét kiszélesíthetjük azt a kört, hogy bizony egy otthoni háztartásba is nagyon sok értékes elem van, amit felhasználhatunk arra, hogy egy kicsit a megviselt hajunkat, vagy éppen az időjárás hatásait úgymond egy kicsikét elsimíthatjuk, kiküszöbölhetjük, mert hamar van sötét, tehát felszabadul az az idő, és hasznosan és örömtelien és eredményesen tudjuk ezt az időt ilyenkor kihasználni.
Mit tegyünk a hajunkkal, hogyha mondjuk bezsírosodik a téli időszakban, nyilván most mert azért sapkát érdemes húzni, hiszen reggel akár -fokok is lehetnek. Mivel tudjuk csökkenteni ezt?
Így, ahogy mondtad, bizony a téli időszak, a napnak a hiánya és a sapkahordás is bizony ilyenkor sokkal intenzívebben hozza elő azt, hogy össze is tapad a fejbőrünk, oda is tapad, lezsírosodik. Erre egy ideális fejbőr kezelő pakolás, ugye mivel említettük, hogy házi szerekről beszélünk, először is 3 darab tojásfehérjét felverünk habnak. Ezt kihangsúlyozom, hogy itt ne legyünk lusták és lestek, nagyon fontos habbá fölkeverni, mert bizony, ha az a nyálkás rész egybe marad, akkor az eltávolításnál egy kicsit feladja a leckét. Tehát nagyon fontos, hogy habbá keverjük fel, és ezt a habot úgy, mint hogyha hajat festenénk, ugyanúgy passzéról passzéra menni, végig becsetelni a fejbőrbe. Tehát hangsúlyozom a fejbőrbe. És ezután egy ilyen, úgy hívjuk ezt népies nyelven, hogy dunckötés, ami nem a befőtelrakáshoz tartozik teljesen, hanem egy fóliával, vagy egy nylon sapkával, vagy lehet olyan sapkákat kapni, amit tusolásnál fel szoktunk húzni, lefedjük a hajas fejbőrt, és egy törölközővel átkötjük. Most ezt lehet melegíteni is, tehát egy kicsit átmelegíteni, de mivel a nylon visszafogja a kipárolgást, a törölköző megtartja ezt a hőt, tulajdonképpen egy ilyen dunckötés jön létre, aminek az a lényege, hogy a hatóanyagok sokkal intenzívebb intenzívebben, gyorsabban felszívódnak és elraktározódnak. És ugye ebből kifolyólag létrejön az a hatás, amit végül is várunk a pakolástól.
Mivel lehet leöblíteni hajunkat, hogyha valaki mondjuk nem pakolást szeretne készíteni, hanem gyorsabban szeretné megoldani ezt a problémát?
Nagyon jó öblítő például a borsmentatea. Őt egy kicsit a fogyasztáshoz képest erőteljesebb koncentrációba készítjük el, például egy liter vízhez akár 8-10 evőkanál borsmenta levelet kell teaként, főzetként elkészíteni, és amikor ez testhőmérsékletűre kihűlt, akkor egyszerűen miután megmostuk a hajunkat, megkezeltük a hajunkat, a végén egy öblítést végzünk, és ezt már még egyszer nem öblítjük le. Tehát ez tulajdonképpen rajtam rad a fejbőrön, semmilyen negatív hatást nem vált ki. Az a lényege, hogy szárítani fogja, tehát ő még kiegészítheti a pakolást azzal, hogy egy ilyen jó kis öblítő, és kellemes üdeillata is van.
Lépjünk tovább, méghozzá hajunk alatt a fejbőrünknek is azért lehet problémája, akár ki is száradhat ebben az időben, ugye a sapka alatt, illetve a fényhiány miatt. Itt mit tudunk tenni, hogyha a házi praktikákat nézzük?
Hát a száraz fejbőrt úgymond táplálnunk kell, úgy is hívjuk ezt, hogy tápláló pakolás. Nagyon finom, jó, értékes tápanyagokat juttathatunk ezzel a pakolással a fejbőrbe, és maga a hajszárba is. 3 darab tojás sárgáját elkeverünk 3 evőkanál olajjal. Az olajnak a skálája széles lehet, mit talál meg a háztartásba, vagy melyikkel van nagyobb bizalma. Lehet az egyszerű napraforgó olaj is, ricinus olaj is, olívaolaj is, avokádó és a mogyoró olaj is. Tehát ezek közül bármelyiket alkalmazzuk, teljesen ideális, és maga a felviteli technika teljesen azonos, mint ahogy a korábban elmondtam, hogy a tojásfehérjének a habját. Itt is ugyanígy beecseteljük. Annyi a különbség, hogy arra kell csak vigyáznunk, hogyha a fejbőrünk nem annyira száraz, akkor elengedő ezt a pakolást csak a száraz végekre felvinni. Abban az esetben, hogy kiszáradt a fejbőrünk, egy kicsit táplálékhiányos vagy vízhiányos, akkor ezt nyugodt lelkismerettel be is lehet masszírozni, és a fejbőrbe és a hajra egyaránt, és ugyanúgy következik az úgymond dunckötés, tehát a lefóliázás, törölközővel átkötés, lefedés, és 20-30 perc az, ameddig ez felszívódik. Ez nagyon fontos, nem 10 perc után mossuk le, hanem 20-30 perc, de ha ezen túlszaladunk, abból sem történik semmi. Ami nagyon fontos, miután ezt a pakolást leöblítettük, ezután fog jönni a samponos mosás, és esetleg majd egy kis hajvégápoló, vagy még egy pici kis ápoló anyaga hajvégekre. Tehát ezt a pakolást nem hajmosás után készítjük, és nem akkor alkalmazzuk, hanem ezt hajmosást megelőzően, mert amit nem szívott fel a fejbőr, és nem szívott fel a haj, az bizony samponos mosással tudjuk eltávolítani.
Köszönjük szépen az információkat, most egy kis zene következik, és utána folytatjuk, hogy mit is tehetünk akkor, hogyha esetleg bekorpásodott a fejbőrünk itt télvíz idején.
Szépítők, a Halas Rádió szépségápolási magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést méghozzá az ősz és a télnek a hatásairól, és arról, hogy hogyan tudunk a fejbőrünkön egy kicsit segíteni házi praktikákkal. Tóth Edi stílus tanácsadó mond most ötleteket, és a korpás fejbőr következik, mit tegyünk, hogyha ilyenné válik a fejbőrünk.
Igen, beszéltünk már, hogy az ősznek és a télnek az egyik ellenvonása az, hogy megjelenik a korpa. Ennek a hátterében sokszor sok minden húzódik meg, de amikor egy enyhe megfázásról van szó, meg egy pár kis korpa lemezről, nagyon hatékony kezelés tud lenni egy citromnak a levét, tehát egy darab citromnak a levét. Elkeverjük egy evőkannál mandula vagy avokádóolajban, és ez egy ilyen krémes jellegű oldat lesz, és szintén ugyanúgy, mint korábban említettük, egy ilyen hajfestési metódushoz hasonló technikával a fejbőr, tehát itt a fejbőrt kell megcélozni, nagyon szépen felecseteljük, egységesen eloszlatjuk, 20-30 percig szintén hatni, úgymond állni hagyjuk, és ezután ugyanúgy a dunckötésbe vagy nellonsapka törölköző, és jöhet a samponos mosás. De az a lényeg, hogy visszaállítja a fejbőrnek a kimozdult pH értékét, mert a savas kémhatás, tehát a citromlének a savas kémhatása segíti azt, hogy minél könnyebben visszaálljon a, már amikor korpázóan hámlik egy fejbőr, ott már kimozdult az egyensúlyából, sajnos a korokozóknak támadási felületet ad, de viszont a savas közeggel meggátoljuk azt, hogy a korokozók bármilyen jellegű további problémákat okozzanak.
A hajról és a fejbőrről most egy picit térjünk át az arcra. Szerintem ez az, ami legjobban megviselődik a hidegben, hiszen ez szinte mindig szabadon van. Hogyan is ápoljuk az arcunkat, mondjuk, hogyha házi praktikákat nézünk?
Igen, hát a házi praktikáknak az egyik legegyszerűbb alkotó eleme a házi tej. Ugye a letisztítás, tehát ugye a kozmetikában nagyon sokat emlegetjük, hogy arctejjel, és bizony itt most házi tejjel, csodálatos, tehát maga a tisztító folyamat is nagyon egyszerű, egy vattakorongot átitatunk házi tejjel, de én ezt hangsúlyozom többszörösen, hogy házi tejjel, és bizony gyönyörűen le lehet törölni az arcot, utána egy langyos vizes mosdás, utána a végén még egy hidegvizes áttörlés, és teljesen megújul, úgymond a megtisztul és megújul az arcbőr. Szárazbőr esetén viszont különféle olajokat, tehát az avokádóolaj, az olívaolaj, ugyanezzel a módszerrel egy vattakorongra csepegtetünk pár csepp olajat, és áttörőjük. Amennyi zsírhiánya volt, annyit úgyis fel fogsz hívni, magába fogsz hívni, a fölösleget viszont egy langyos vizes mosdással eltávolíthatjuk.
Nézzük, hogy hogyan lehet bőrradírt alkalmazni mondjuk házi szerekkel.
A bőrradírnak elég széles a skálája, de próbálok most, ami jelenleg elérhető gyümölcs, és jelenleg hasznosítható gyümölcs, az az egyik a kivi. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy éretnek kell lenni. Tehát igencsak mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon éretnek kell lenni. Minden gyümölcs használatánál az egyik ilyen alapvető szabály, hogy majdnem mondhatom azt, hogy már fogyasztása nem alkalmas, természetesen rotadási folyamatnak nem szabad elindulni, de nagyon-nagyon lotynak, nagyon-nagyon éretnek kell az ilyen gyümölcsöknek lenni, amit mondjuk arcra használunk. Ennek is nagyon-nagyon széles a skálája, de mint bőrradírként az egyik legideálisabb a kivi, mert ott vannak a kis magocskák, és ezzel a magocskákkal egy ilyen mechanikus peelingé alakul, de viszont a gyümölcsnek a csodálatos, értékes vitamintartalmával együtt kiegészítve csodálatos bőrradírt kapunk ezáltal. Természetesen ugyanúgy alkalmazzuk, mint a bőrradírt, és mivel vitamintartalma magas, ezért a radírozás után még 5-10 percig nyugodtan a maradék kivi maradványokat rajta lehet hagyni az arcon, és majd utána leöblíteni.
Vannak még ötletek, hogy mi mindent lehet arcpakolásként használni. Maradjanak velünk, hogyha erre kíváncsiak. A zene után folytatjuk a beszélgetést.
Szépítők, a Halas Rádió szépségápolási magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést Tóth Edit stílus tanácsadóval, méghozzá a házi szerek között válogatunk. Mi mindent lehet még választani, hogyha az arcunkat, illetve a testünket akarjuk akár leradírozni?
Igen, hát a radírozásra még nagyon alkalmas a kávéőrlemény. Lehet az arcot is használni, az is elterjedt, azt inkább a testre szoktuk, a kávézacot, amit egy kicsit mézzel megfinomítunk, és egy ilyen krémes pépessé válik, és gyönyörűen át lehet vele a testünk minden területét törzsölgetni, radírozni, úgymond. Az arcra viszont azért inkább az őrült kávét ajánlanám, mert a frissítő hatása, délinkítő hatása, ott sokkal intenzívebben szükség van rá. Ehhez is kettő evőkanál mézet tehetünk, vagy olajat ugyanúgy a kávé őrleményhez, attól függően, hogy milyen bőrt típusról beszélünk. Ha nincs szükség zsírozásra, akkor elegendő a méz is, ha viszont szárazabb az az bőrünk, akkor lehet olajjal is még egy kicsit kibővíteni.
Mit lehet használni még ezen kívül a zsíros bőrre, hiszen több ötleted is van?
A teákat, tehát egy háztartásban általában mindenféle ok miatt, különféle betegségek miatt azért mindig tartunk pár egyszerű gyógynövényt. Ilyen az egyik a cickafark is, tehát ő is egy eléggé sokat használt és elismert gyógynövény, a másik viszont a kamilla. Ezeknek mind a kettőnek kimondottan szárító hatása van, tehát ebből te a főzetet és arc, többszörös arc áttörlést el lehet végezni, és nem szükséges az, hogy utána ezeket eltávolítsuk, mert felszívódik, nyomtalanul eltűnik, tehát nem szükséges az sem, hogy ezután mi külön mosdást vagy lettisztítást végezzünk.
Miből lehet pakolást készíteni a zsíros bőrre?
A pakolás viszont az élesztő. Az élesztő tele van B-vitaminnal, ami az egyik legnagyobb csemegéje a bőrnek, és nagyon-nagyon jó hatást vált ki, és ami még nagyon fontos, hogy a fagyomirigy működésére is jótékony hatással van, úgyhogy egy picikét a működését visszaveszi és csökkenti, ezáltal lesz szárító hatású a bőre, sőt még a pubertás korban lévőeknek is nagyon-nagyon merem ajánlani, aki küzdenek a különféle bőr problémákkal, nagyon szépen helyrehozza a ilyen jellegű bőr problémákat. Nagyon egyszerű elkészíteni, 2 dekagram élesztőt, aludtejjel, hát mivel házi szerekről beszélünk, azért szeretném egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy szintén házilag elkészített aludtej volna a legideálisabb, aludtejjel krémes pép készítünk, arra kell csak nagyon vigyázni, ne legyen túl híg, mert akkor lefolyik az alszról, tehát azért mondom, hogy ilyen tejfölös pépékkel összedolgozni az aludtejjel, és egy pakolásként felrakni, ami szintén 30-40 percig is akár fent lehet az arcon, és csak utána egy langyos vizes lemosásnak kell történnie.
Mit tud ajánlani a száraz bőrre, hogyan készítsünk regeneráló pakolást a házi szereinkből?
A száraz bőr, ugye már maga nevében is benne van, ugye zsírhiányos és tápanyaghiányos. Egyik nagyon-nagyon jó kis frappáns ötlet, téli gyümölcsökre tekintve a grapefruit. A grapefruitot ketté vágjuk, a húsos részét kikanalazzuk, és marad ott egy ilyen kis hártyarendszer. Ebbe a hártyarendszerbe egy tojásnak a sárgáját belerakjuk, utána egy teáskanálnyi olívaolajat, ezt egyben elkeverjük, így ebben a kis tányérkában, mert ebben a grapefruit héjjal egy kis tányérkát kapunk, és az elkevert tartalommal együtt lefolajázzuk, egy éjszakára betesszük a hűtőbe, és másnap egy csodálatos pakolásként felrakjuk, amit szintén 30 percig minimum érdemes fenntartani. Csodálatosan feltölti az arcot, tele van vitaminnal, és ugye, mivel száraz bőrről beszélünk, az olaj is elvégzi a zsírpótlást, tehát a látvány magáé fog beszélni. Jól is néz ki egyébként, tehát nem rémisztő, kellemes szint ad a grapefruit is, és a sárga tojás is, és illata is nagyon kellemes. Üdítő is egyben, nem csak az arcon tesz csodát, hanem maga a közérzetünkön is.
Sok-sok pakolás végig beszéltünk, egy még azért hátra van, hogyha hidratálni szeretnénk a bőrünket, akkor miből készítsünk ebbe az esetben pakolást?
Hát úgy tudom már, hogy a háztartásokban elég sok helyen, meg nagyon könnyen hozzáférhető az aloe vera. Ő maga a cserében lakó doktor, tehát az aloe verának nagyon széles a felhasználási köre, és mivel már elég sok háztartás és könnyen hozzáférhetünk, merem ajánlani, ha meg eddig nem volt, akkor érdemes beszerezni. Nem egy igényes növény, tehát nem kell félni attól sem, hogy nem igazán jó gazdái leszünk. Egy ilyen kardszerű levelei vannak, ez úgy érdemes, úgy tudunk legkönnyebben az értékes belső tartalomhoz hozzájutni, hogy körbevágjuk a szélét, és le tudjuk húzni a bőrét, és egy villámval, egy mozdulattal ki tudjuk emelni tulajdonképpen egy ilyen kocsonyás belső nyálkás réteget. amit összepépesítünk, és szintén mézzel, vagy olajjal, még a legjobb a kókuszolaj, mert a kókuszolajnak is nagyon magas a hidratáló képessége, PP összekeverjük, és szintén pakolást készítünk belőle, amit 20-30 percig az arcbőrön hagyhatunk.
Nos, kedves hallgatóink, itt vannak az ötletek és a tippek, szépüljenek a következő napokban, és szálljanak időt önmagukra. Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, Edit, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
Tóth Edit stílus tanácsadóval beszélgettünk az elmúlt néhány percben. A riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.